Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, annak idején a hittanórán mindannyian megtanultuk az áteredő vagy ősbűnnel kapcsolatban mindazt, amit a mai első olvasmányban hallottunk, aminek röviden és tömören az a lényege, hogy ősszüleink, Ádám és Éva, a teremtés hajnalán elszúrtak valamit. Nem engedelmeskedtek Isten kifejezett parancsának, és ennek következtében elkövették azt a bűnt, amit a teológia áteredő bűnnek, vagy eredeti bűnnek, vagy ősbűnnek nevez. És az egészben az a döbbenet, és az a rossz, hogy mindannyian, amikor megérkezünk erre a földre, ennek a bűnnek a súlyával, ezzel a patyúval érkezünk, ami valójában azt jelenti, hogy bűnre hajló természetet örököltünk, és ez elkísér egész életünkön át. A teológia azt is tanítja, hogy minden egyes ember ezzel a bűnnel, ezzel az áteredő bűnnel érkezik a világba, lép be a létbe. December 8-án arról emlékezünk meg, hogy egy valakivel Isten kivételt tett, amikor Mária édesanyja méhében, Anna asszonynak a méhében megkezdte földi létét, akkor őt Isten fölmentette az áteredő bűntől. Ezt ő egyetlenként nem örökölte, nem kapta meg. A teológusok számára rengeteg fejtörést okozott a hogyan és a miért, de valójában a kollekta, a Szentmise első könyörgése erre megadja a választ. Ha véletlenül elkerülte volna a figyelmünket, akkor ezt a passzust újra olvasom. Istenünk, te méltó hajlékot készítettél fiadnak a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt fiat halálának éltemélyért eleve megóvtad a bűntől. Ez a magyarázat. Isten és a bűn összeférhetetlen. És hogy Isten fia, a második isteni személy közén tudjon jönni, a mi megváltásunkra, hogy emberi tudjon lenni, szükséges volt egy emberi lényre, aki Isten akaratából a boldogságos Szűz Mária volt, akinek az egész lénye annyira tiszta volt, hogy ő volt az a talp alatnyi hely itt a Földön, ahová a második isteni személy, az ember élet Krisztus letehette a lábát a szónak idézőjelben mondott értelmében. Már az ősegyház így gondolkodott a szűzanyáról, és ahogy teltek a századok, minden század elmérkedésben, gondolkodásban újra és újra próbálta elmélyíteni ezt a csodálatos hittételt, hittitkot. Nagyon érdekes, hogy mi magyarok is Mária tisztelő népként már azzal is dicsekedhetünk, hogy az Ó Magyar Mária síralom, mint nyelvemlékünk is, Máriáról szól. De a 12. századból ránk maradt Prahai kódex is jeles ünnepként említi eleink. Megülték ezt a gyönyörű ünnepet. Az egyház aránylag későn, csak 1854-ben mondta ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját, fogalmazta meg, mint hittételt, de azelőtt 1800 éven keresztül hitték és vallották és gyakorolták, nem volt rá szükség, hogy kimondják. És az egészben a döbbenet az, és ez számomra Isten érv, hogy maga az ég igazolta vissza a dogmának az igazát. Ugyanis amikor 1854-ben kihirdették a dogmát, az akkor nem 2020-ban volt, amikor abban a pillanatban a világ minden pontján mindenről értesülnek. Egy Rómában a pápa és a püspökök a tanítóhivatal által hozott döntés sokszor 10 éven is váratott magára, amíg elérkezett a püspökökhöz, a papokhoz és a papságon keresztül az egyszerű hívő emberekhez. És az egészben a döbbenet az, amire hivatkozni akarok, hogy 1858. február 11-én a Gávé folyó partján Lourdesban Bernadett, a kis pásztorlány, aki abban a kegyelemben részesült, hogy láthatta a szűzanyát, beszélhetett vele, a papok és a püspököknek a biztatására megkérdezte, hogy ki vagy te, mutatkozz be. És a kislánynak, aki soha életében nem volt, ahol hallja ezt a megnevezést, a szűzanya így mutatkozott be, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Tehát ő maga mondta el a dogma kihirdetése után 4 évvel, 1858. február 11-én Lourdesban Bernadettnek, a látnoknak. És továbbiakban az a kérdés kell foglalkoztasson bennünket, hogy mi köze ennek a hittételnek, ennek a titoknak a mi életünkhöz, mert Isten semmi olyat nem nyilatkozott ki, aminek valamilyen formában nem volna köze a mi életünkhöz. Nos, én csupán csak 2 dologra próbálok hivatkozni. Az első, ami valójában azt jelenti, hogy szembe megy úgy a hittétel, de maga Isten is, amikor a boldogságos szűzet szemléli ki arra, hogy fiának édesanyja legyen, szembe megy a közgondolkodással, szembe megy a társadalmi renddel, hisz gondoljunk bele, hogy férfi uralmi rendszer volt az emancipáció, csak a 20. századnak a találmánya, hála Istennek, de akkor még nem volt ilyesmi, akkor az asszonyokat, a nőket egészen másként kezelték, és a férfi uralmi rendszerben ilyet nem találtak volna ki, semmiképpen sem, hogy egy asszony legyen az, aki világra hozhatja a megváltót, a messiást. És hát vajon miért tette ezt Isten? Nyilvánvaló, hogy csak itt találgathatunk, de mindjárt az elején el kell mondani azt, amit a német teológus azt mondja, hogy Isten ganz andere, egészen más, mások az ő gondolatai, mások az ő elképzelései a dolgokról, mint a miénkek, de azért szabad találgatnunk, és az egyházatják meg is tették ezt, ennek gyönyörű, szép és igen-igen gazdag irodalma van. Ilyen hasonlatokkal éltek, mint Éva által jött a halál, Mária által jött az élet, az örök élet, hiszen Jézus azt mondta, én vagyok a föltámadás és az élet. Éva anyánk engedetlen volt, Mária pedig engedelmes. Éva nem szerette igazán az Istent, mert nem tartotta meg azt, amit Isten elvárt tőle. Mária Istent helyezte élete középpontjába, vagyis megválaszolta Istennek a meghívását, amit Éva anyánk valójában elmulasztott. Innen érthető az ő oda ajándékozott élete, és innen érthető az a magabiztonság is, amelyet észreveszünk az angyallal való beszélgetésben. Egyetlen egy kérdése van, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen férfival nem volt dolgom, nem ismerek, ez azt jelenti a Biblia nyelvén. De amikor az angyal tudtára adja, akkor teljes alázattal kijelenti, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavai szerint. Tehát egyszerűen és tömören fogalmazva, amit az első emberpár elrontott, azt a szűzanya a maga Istenre hagyatkozó alázatos hitével helyrehozta. A második gondolat, ami ide kívánkozik, a mai ünnepen az abból az axiómából indul ki, hogy Isten és a bűn összeegyeztethetetlen. Hogy Isten a földre léphessen, ahogy mondtam korábban is, fiában közénk jöhessen, szükség volt egy talpalatnyi tiszta helyre, és valójában ez volt Máriának a szíve. És ebből adódik a kérdés, amit föl kell tennünk a magunk számára, hogy milyen az én szívem. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hisz belőle indul ki az élet, mondja a Prédikátor könyve, és valóban minden a szívünkben dől el, mennyire vigyázunk, mennyire ápoljuk, mennyire igyekezünk tisztán tartani a szívemet. Mert ha a szívem tiszta, akkor beléphet az én életembe is az Isten, és ha beléphet az én életembe, akkor nyilvánvaló, hogy beléphet a mellettem élőknek az életében is. Olvastam, hogy Olaszországban az albánói hegyek között van egy kis városka, Gallorónak hívják ezt a városkát, amely annak a hegyvidéknek a központi települése, és ebben a kis településben van egy kegytemplom, és ebben a kegytemplomban különös dolgokat lehet látni. Ha járunk egy helyeken, bizonyára fölfigyeltünk arra, hogy a kegyszobor vagy a kegykép körül ilyen fogadalmi emléktáblák vagy fogadalmi tárgyak vannak, amelyeket az ott ima meghallgatásban részesült emberek hagynak ott hálából, vagy pedig hát éppen emlékeztetőül. És azt mondják, akik ott jártak, én magam nem jártam, ott nem láttam, csupán csak a leírást olvastam, hogy a kegykép körül furcsa dolgok vannak felaggatva, elhelyezve. Különös fogadalmi tárgyak, ilyesmik, mint kard, törkés, embergyilkolásra használt pisztoly, buzogány, valami olyasmik, amivel ki lehet oltani más embernek az életét. És mesélik, hogy ezek a gyilkos szerszámok úgy kerültek a szűzanya képe köré, hogy itt nagyon sok betyár, ilyen rablóvá vedlett szegénylegény tért meg, akit annyira lenyűgözött Máriának a tisztasága és az ő bűnös volta, hogy megrendülve már nem vitte magával a fegyverét, hanem ott hagyta ajándékba, és tisztán ment tovább, megtért, megváltozott. Elnézést kérek, de ez van. Most milyen lenne, kedves testvérek, ha mi is ezt tennők? Ma, december 8-án letennők a fegyvereinket. Gyilkos nyelvünket. Azt a sok-sok megszólást és káromkodást. Meg egyebeket. Ott hagydunk Mária lábánál, és tisztán folytatnunk az útunkat az életben.